Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva és dicsérjük Urunkat a 19. Zsoltárnak az első versével. A 19. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az egek beszélik és nyilván hirdetik. Helyünket elfoglalva a 168. dicséret éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 168-as számú dicséretünket énekeljük mind a 4 versével. A 168. dicséretnek az első verse így kezdődik: ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel im eléd borul. helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
41. úrnapja, 108. kérdés. Mit akar Isten a 7. parancsolatban? Azt, hogy a paráznaságot mi is szívünkből gyűlöljük, mivel Isten megátkozta azt, és hogy tiszta és fegyelmezett életet éljünk akár a szent házasságban, akár azon kívül. 109. kérdés. Csak a házasságtörést és más hasonló gyalázatot tilt Isten ebben a parancsolatban? Mivel testünk és lelkünk a Szentlélek temploma, Isten azt akarja, hogy mindkettőt tisztán és szentül őrizzük meg. Ezért megtilt minden parázna cselekedetet, viselkedést, beszédet, gondolatot, vágyat és mindent, ami erre ingerelhetne.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól most hozzánk Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a harmadik részből, a harmadik résznek az első 14 versét olvasom. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal is dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fethetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől, a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem, mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Hallottuk az igét, jöjjetek és válaszoljunk az ő szavára imádságban. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Olyan jó, hogy ezen a vasárnapon is eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy együtt lehetünk a testvérekkel, együtt lehetünk azokkal, akik velünk együtt a te nevedet dicsőítik. Köszönjük, hogy annak a közösségnek a tagjai lehetünk, amelyet te választottál ki, és te hívtál el, hogy veled járjunk, hogy a dicsőségedre éljünk, és hogy szabadításod örömét az egész világ számára hirdessük. Urunk, köszönjük neked az időket, amik mögöttünk vannak, a megtartatás idejét, a segítés idejét. Köszönjük azokat az időket, amikor sokszor érdemtelenül is azt kaptuk tőled, hogy a te szereteteddel és irgalmaddal tartottál meg bennünket. Akkor is, amikor másfelé néztünk, te számon tartottad az életünket. Köszönjük, hogy így ismersz bennünket, mint jó pásztor, Úr Jézus, a nevünket, és a nevünkön szólítasz. Köszönjük, hogy most is így akarsz megszólítani. Kérünk, hogy a te szent lelked által áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg a te igédnek a hirdetését, befogadását, Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Isten igéjére készülve, és Isten igéje hirdetésére készülve a 173. dicséretet énekeljük. Amiközben a 173. dicséretet énekeljük, a gyermekek számára a gyermekisten tiszteletet ajánljuk. Ezen az ajtón kell majd kimenni, és a templomtér alatt levő gyülekezeti teremben tartjuk a gyermekek számára párhuzamosan a foglalkozást. Tehát ezen az ajtón tudunk elmenni, vagy tudnak elmenni a gyerekek. 173. dicséret így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most a Filippi levél 3. részének 9. versét olvasom újra. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom, Istentől a hit alapján. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, talán a felolvasott rövid igeszakaszból is nyilvánvalóvá lett, hogy súlyos teológiai kérdésekről lesz szó ezen az Isten tiszteleten. Úgyhogy remélem, hogy mindenki friss és teljes erőből tud majd figyelni, amikor ezeket a bonyolult dogmatikai kérdéseket sorban részletesen ki fogjuk bogozni. De mindenek előtt, hogy rátérnénk erre, valóban erről van szó. Azért ezt az igét választottam, hadd magyarázkodjak egy kicsit. Egyrészt, mert nagyon szeretem a dogmatikát, és most örülök, hogy akkor elememben lehetek ebben a témánál. De elsősorban azért is, mert ebben az igében egy gyönyörű reformációi üzenet van. Reformáció hónapjában vagyunk, ugye már nem csak reformáció napja van, hanem jó ideje reformáció hónapja is. És én tudom, hogy az előző vasárnap is egy reformációi igehirdetés hangzott el ebben a templomban, ha bár mi máshol hallgattunk igét akkor, egy autóbuszon, éppen Verona felé, de a gyülekezet egy részével, de tudom, hogy ugye az volt az ige, hogy elég neked az én kegyelmem, és hát az oda van írva, emlékezetem szerint, mert most nem néztem meg, de az urasztalára oda van írva, és hát a reformációnak az egyik nagy üzenete, hogy Isten az ő kegyelméből megajándékoz bennünket az üdvösséggel. És itt pedig a hitről is szó lesz, ugye ez a másik, a szólákat talán ismerjük, bár itt a sorrend mindegy, ugye az előzőben a szóla grácia, egyedül kegyelemből, most pedig a szóla fide, egyedül hit által, hogyha nem erről van szó igazából, tehát nem erről szól az igehirdetés, de a témájában ezt érinti meg. De kicsit távolodjunk el ettől az igétől egy picit, egy nagyobb rálátással, ugye amikor bejöttünk, akkor kérdezte a főgondnok úr, hogy és a Filippi levél lesz. Igen, mondom, de a tegnapi ige, és akkor azt mondta erre, hogy akkor örvendezni fogunk valóban. Így kezdődik az ige, így kezdődik, hogy egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban. És ugye a Filippi levél egyébként egy örvendező levél, bár nem ez a leghíresebb része az örvendezésnek, hanem a Filippi 4:4, amikor is azt mondja, örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek. Ugye, de akkor már nem először mondja, amikor ismét mondja, hanem többször is. Tehát ez egy örvendező levél. Miért érdekes ez? Hát egyrészt azért is érdekes, kedves testvérek, mert kicsit olyan a mi református gyakorlatunk sokszor, hogy olyan, ha valaki bejön a templomba, mint hogyha ilyen nagyon gyászos hangulat lenne. És hát hadd mondjak el egy ilyen élményt ezzel kapcsolatban, bár én tudom, hogy a mi református népünk nem gyászosan ül a templomban, hanem méltóság teljesen. És hát a méltóság teljességhez hozzá tartozik, hogy így ülünk. Voltam egyszer legációban valahol, fölmentem a szószékre, karácsony volt, tele volt a templom, teljesen tűt nem lehetett volna leejteni, és akkor hát ugye akkor még sokkal jobban izgultam, mint most az igehirdetés előtt, és hát mondtam, és már jó ideje mondtam, amit mondandóm volt, és akkor így végignéztem a gyülekezeten, hogy most így az elején szoktam végignézni, akkor nem mertem az elején, hanem csak később, így végignéztem a gyülekezeten, és néztem, hogy senki nem néz rám. És már mindenki így ül. És ahogy mondtam tovább, egy idő múlva az volt az érzésem, hogyha most abba hagynám, lemennék és kimennék, észre se vennék. Na de ez azért nem így volt, mert amikor kimentünk, akkor kiderült, hogy tudtak idézni az igehirdetésből, majd ezt kipróbáljuk most is a végén, hogy ki mit tud idézni, ha figyelünk, akkor az hogy megy. Szóval, hogy nem így volt, de van egy ilyen hozzáállás, és egy ilyen rossz kép, hogy nem szabad. Vagy hát nem az, hogy nem szabad örülni, de hogy valahogy a méltóság teljességhez ez hozzá tartozik. De Pál arra biztatja a gyülekezetet, hogy örüljetek, mert hogy van okunk az örömre. És ez olyan jó, hogy van okunk az örömre, hogy nem csak arra van okunk, hogy szomorkodjunk, hanem hogy örüljünk is. Ugye olyanok vagyunk egy kicsit, hogy talán a nehézségek azok jobban megérintenek bennünket, azok a dolgok, amik nehezek, azokat jobban hordozzuk, tovább hordozzuk magunkban, és az örömre pedig hát fel kell hívni a figyelmet. Azért annyira izgalmas, hogy többször elmondja, hogy örüljetek az Úrban, mert Pál ezt a levelét fogságból írja. Tehát úgy örvendezteti a gyülekezetet, hogy ő közben fogságban van, az elején kiderül, hogy ő reménykedik, hogy ennek a fogságnak lesz vége, és nem az lesz a vége, hogy meghal, hanem hogy megszabadul, tehát ez a reménység benne van, de azért ez még nem dőlt el. De közben van öröme, és azt szeretné, hogyha a gyülekezet is örüljön, nem azért, hogy ő fogságban van, hanem azért, mert az Úrban igenis kell örülni, mert van okunk az örömre, van okunk arra, hogy örvendezzünk, hiszen nagy ajándékot kaptunk. De nem tudom, hogy emlékszünk-e gyerekkorra, nem olyan régen volt az, hogy mennyire tudtunk örülni egy-egy ajándéknak. Nem tudom, hogy most tudunk-e, de hogy akkor egy meglepetés, egy karácsonyi ajándék, hogy ki mikor kapott ajándékot, kicsit, nagyot, teljesen mindegy igazából, de micsoda öröm. Nem tart örökké, persze, ugye úgy van az, hogyha kapunk valamit, akkor még nagyon izgalmas, aztán egyre megszokottabbá válik, de akkor nagyon tudunk örülni annak. És ez olyan jó, hogy van ilyen. És hát mi kaptunk valamit, kedves testvérek. Az örök életet, azt kaptuk, mindenki. Megkapta, aki hisz Jézus Krisztusban, megkapta az örök életet, a bűneinek a bocsánatát. Megkapta azt, hogy Isten gyermekeként élhet ezen a világon, és hogy az ő népének, a választott népnek a tagja lehet Krisztus által. Hát ez egy örömforrás, ennek örülünk, ennek örvendezünk. Minden vasárnap örvendezünk, máskor is, de azért a vasárnap még inkább az, hogy feltámadott Úrunk van, aki élő Úr. Most nem látták a testvérek, nem tudom, észrevették-e, hogy ki van írva, hogy él az Úr, mert éppen festés alatt van, egyik presbiter testvérünk ide hátra tette festés miatt azt a rácsot, amin ez szerepel, az ablakok rácsát, de azért ez mégiscsak így van, és emlékeztet bennünket, hogy élő Istenünk van, és mi örök életet kaptunk ő általa. Szóval egy fogságban írt levél, ami az örvendezésről is szól, vagy fontos része az örömnek a levele ebből a szempontból. Hadd legyen egy kis kitérő, és még egy másik fontos dolognak is a levele ez. Itt van egy gyönyörű Krisztus himnusz benne, a második részben, akik olvasták, látták, és nem akarom az egészet idézni, mert az egy másik téma lenne, hanem a 11. versét csupán, amit hát még nem tettem le róla, hogy visszakerüljön ide, erre az ablakra, mégpedig magyarul így hangzik, minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Ugye ez volt itt fent régen, a folytatása az Atya Isten dicsőségére, de csak ennyi volt, és itt a másik oldalon pedig ékes holland nyelven is megfogalmazva. Valamilyen formában jó lenne, ha visszakerülne majd, tehát ez is tervben van a sok minden mellett. Szóval az örömnek a levele Jézus Krisztus úrságának, hatalmának, a dicsőségének az éneklése, ez a levél és ennek a továbbadása. A örömmel kezdi a szakaszunkat, az örvendezéssel, amiről nem szabad megfeledkezni, és utána pedig jön a probléma. A probléma az, hogy óvakodni kell. Óvakodni kell, hát itt nagyon keményen fogalmaz, a kutyáktól, a gonosz munkásoktól, a megmetéltektől, hát kikről van itt szó? Egy tévtanításról van szó igazából, és ezt ugye úgy tűnik, hogy ezen túl vagyunk, és ezen a részén talán igen, ez a egyház történelemnek a része, a bibliai történelemnek a része, hogy ahol létrejöttek ezek a gyülekezetek, és örvendeztek, és Isten népe lettek, akkor utána megjelentek olyan tanítók, akik nyilván egyértelmű, hogy zsidók voltak, a páli zsidó volt, meg a, azt elmondja, meg a gyülekezet többi része is. Tehát olyanok, akik zsidókból lett keresztjének, akik úgy gondolták, hogy hát, hogyha valaki Isten gyermeke akar lenni, akkor egészen olyanná is kell lennie, tehát zsidóvá is kell lennie, tehát minden tekintetben be kell tagozódni a zsidóságnak a soraiba. Messze van tőlünk ez a probléma, de ugye hogyan kellett megérteni ezt az új helyzetet? Ugye a kérdés az volt, hogy a kereszténység, illetve ekkor már úgy hívták, de hogy a Krisztus követők az egy zsidó irányzat, vagy egy önálló tanítás? Tehát, hogy ez volt a nagy kérdés. Volt egy csomó zsidó irányzat, én nem vagyok otthon a mai zsidóságnak a területein és a különböző irányzatain, de most se egy irányzat van, hanem többféle irányzat van a zsidóságon belül, a mai zsidóságon belül is. Akkor is többféle irányzat volt, és a kérdés az volt, hogy akkor ez a Krisztus követők, ők is egy ilyen, hát mondjuk így, hogy egy zsidó irányzat lesz. Ugye kezdetben ez előnye volt a kereszténységnek, hogy azt gondolták a rómaiak róluk, hogy ők egy zsidó irányzat. Azért, mert a világ egyik vallásilag legtoleránsabb valláspolitikáját a római birodalom folytatta, bármilyen megdöbbentő. Mindenki abban hitt, amiben akart. Mindenki megtarthatta a hitét, nem akarták ráerőszakolni semmilyen ideológiát, nyilván adót azt kellett fizetni, az nem volt kérdés, illetve hát nem lehetett lázongani, az sem volt kérdés, de mindenki abban hitt, amíg akart. De volt egy feltétel, a császár szobra előtt is áldozatot kellett bemutatni, és ugye a legtöbb a zsidóság kivételével az összes többi vallásban ez nem volt kérdés, mert volt ott egy csomó istenet, még hozzátettek egyet, bocsánat, hogy ilyen röviden mondom, hozzátettek egyet, nem oszt, nem szoroz, tehát ugye a 30-hoz volt egy 31-edik, nem nagyon zavarta senkit, és ugye alapvetően a császár kultusz az nem egy olyan kultusz volt, ahol mondjuk a császár, tehát ez egy lojalitásnak a kifejezése volt alapvetően, tehát nem annyira a személyes hitnek a kérdése, hanem a lojalitásnak a kifejezése, ami belefért. A zsidóknak nem fért bele, mert ugye nem lehetett más istent imádni, nem lehetett kiábrázolni, és a rómaiak rájöttek, hogy nem lehet mit kezdeni a zsidókkal, ezek inkább meghalnak, mint hogy ezt bevegyék, úgyhogy azt mondták, hogy jó, akkor nekik nem kell. És addig, amíg a keresztjénekről azt gondolták, hogy ők is egy zsidó irányzat, addig ezzel nem is abbajgatták őket. De amikor rájöttek, főleg amikor nem zsidókból állt már, hogy ezek nem ugyanazok, na akkor jött az üldözés. Az üldözésnek ez volt az egyik fő szempontja, a fő problémája, hogy a keresztjének nem voltak hajlandók imádni a császárnak a szobrát. Tehát emiatt indul el a keresztény üldözés, és ez az egyik fő oka ennek. Na de ebben a pillanatban még a vita zajlik, a gyülekezeteken belül jönnek ilyenek, jönnek olyanok, hogy akkor mi a helyzet. Na ők azok, akiket itt megmetélteknek, meg kutyáknak nevez, mert mi a probléma? A probléma az, hogy eljutottak egy szabadságra, eljutottak arra a szabadságra, hogy Isten gyermekeivé lettek, és hogy előtte nem voltak azok, és az evangéliumnak örvendeztek, és akkor azt mondták nekik, hogy hát ez mind nagyon szép, de azért itt van ez a Tóra, Mózes öt könyvének nevezzük mi ezt, azt ott mindent meg kéne tartani. Tessék szíves lenni, akkor innentől kezdve így élni. És hát ugye ezt a farizeusok meg tökére vitték, hogy ezt hogy kell csinálni, még jól hozzátették a többi szabályokat. Tehát tele van az evangélium ilyen vitákkal, hogy a farizeusok mondják, hogy akkor erről mit kell mondani, ezt szabad-e szombaton tenni, azt szabad-e szombaton tenni, zárójelben. A zsidóság utána tovább haladt ezen az úton, legalábbis egy része, és még további sok-sok szabályt és leírást és értelmezést tett hozzá, hogy a végén egy ilyen nagy törvényrendszer alakuljon ki. Ebben az időben még nem tartunk teljesen ugyanott, és az volt a veszély, hogy nem bontakozik ki mindaz, ami elindult, és azt érezzük, hogy Pál nagyon nagy érzelmi töltettel beszél erről, ez a féltés, ez az indulat, óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Tehát talán érezzük benne azt a lendületet, azt az indulatot, ami ott van, fel akarja hívni arra a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy mit hisztek, hát nem mindegy, hogy mi az, amiben meg vagyunk győződve. És én azt gondolom, hogy hadd legyen ez egy halvány figyelmeztetés a mi számunkra is, nem mindegy, hogy mit hiszünk. Azt, amit az őseink, minden vasárnap felolvassuk a Heidelbergi KT-t, amit az őseink megfogalmaztak a Bibliáról, és azt gondolom, hogy amire mi magunk is a konfirmációkor vallást tettünk és elfogadtuk, hogy ezt az utat kell követni és ehhez ragaszkodni, és nem szabad más dolgokat, ami a Bibliától idegen elfogadni. Nem mindegy, hogy mit hiszünk, nekünk van hitünk, nekünk ahhoz kell ragaszkodni, és nem hagyni, hogy eltérüljenek a dolgaink, és más irányba, nem bibliai tanítás irányába menjenek. Pál saját magát állítja példaképpen, hogy ugye megy egy vita közte, meg között a tanítók között, és azt mondja, hogy hát én is zsidó vagyok, hát figyeljetek, nem is akármilyen, farizeus vagyok, olyan farizeus vagyok, aki farizeusabb náluk, okosabb náluk, képzettebb náluk. Én mégis úgy gondolom, hogy ami nyeresség volt a számomra, azt kárnak ítéltem a Krisztusért. Pál egy jól képzett farizeus volt, egy jól képzett teológus, a hitnek az élharcosa, a zsidó hitnek az élharcosa, és ő ebből egy Isten hite ugyan nem változott meg, de egy jelentős változáson ment át, ott a damaszkuszi úton a Krisztus hirdetője lett. A Krisztus hirdetője lett, és azt mondja ezzel, hogy én, aki a Krisztus hirdetője lettem, tudjátok, hogy ki voltam, és mivé lettem, és az, ami visszafelé van, az nem számít, az már nem ér semmit, mert Krisztus sokkal többet ér, hogy én tudom, hogy jó az az út, amin jártok. A kérdés az volt, a 9. versben, amit elolvastam, jön elő újra, hogy kitűnjék rólam ő általa, mármint Krisztus által, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit alapján van igazságom, Istentől a hit alapján. A törvény. Ez a törvény mit jelent? A Tóra Mózes öt könyve, és természetesen az akkori farizeusok még hozzátették mindazt, ami ennek az értelmezésen magyarázata, hogy hogyan kell érteni mindezt a törvény. Mindezt jelentette a törvény kifejezés. A törvény ebből a szempontból az, amikor Isten az ő népének adta a bűnnek a kezelésére. Arról van szó ugyanis, hogy a bűn, amikor bejött a világba, akkor utána valósággá lett, és örököljük, és a zsidóság pedig azt a módot kapta, hogy Isten megtanította őket arra, hogy hogyan kell bocsánatot kérni, áldozatot bemutatni, tehát a törvény egyfajta segítség volt arra nézve, hogy hogyan kezeljék a bűnnek a kérdését. Hát hogy mehetek Istenhez úgy, hogy bűnös vagyok? Ugye talán értjük ezt a problémát, hogy mehetek Istenhez úgy, hogy fellázadtam ellene? Ugye ma kevésbé vannak ilyen lázadók, bár akik ilyen lázadók, azokat most is ugyanaz a vég éri el általában, mint máskor. Ugye abban az időben elég jellemző volt a nagy birodalmakban, hogy lázadások törtek ki, és a lázadókat megbüntették. Tehát gyakorlatilag Pál úgy látja az embert, mint egy lázadó az Isten ellen. És hogyha a császárok, a királyok ellen fellázadókat megbüntetik, hát akkor az Isten ellen fellázadókat a vele szemben menőkkel mi lesz? Vajon ezt meg lehet csak úgy úszni? Hát ezt nem lehet csak úgy megúszni. Most erre a problémára az áldozat bemutatás volt a megfelelő válasz, legalábbis a zsidóság számára. Amikor valaki, ugye, tehát vagy eljött ennek az ideje, vagy az egész nép szabályozva volt, elvitte az ő áldozatát, azt a bárányt, ami tökéletes volt, és a báránynak kellett elpusztulnia helyette. Tehát a helyettes elégtétel már itt is megjelenik, ez a helyette történik, a bárány vére folyt ki, aki ártatlan bárány volt. Hát mit tehetett az a szerencsétlen bárány a gazdájának a bűnéről? Mit tehetett arról, hogy hogyan gondolkodott Istenről, hogyan bánt a fele barátjával, családtagjával? Nem tehetett semmit, ártatlan volt. És az ártatlan bárány vére az, ami helyettes áldozatként volt. És ugye ez az a kép, amit látunk később, hogy az ártatlan bárány, Jézus, hiszen semmit nem tehetett a mi bűneinkről, bűneink miatt, a mi bűneinket magára vette, a mi bűneink miatt szenvedett, ártatlanul, mégis ő kapta a büntetést a bűneinkért, magára vette és elhordozta, és a báránynak a vére így mentett meg bennünket a kárhozattól, és vezetett el az örök életre. A törvény alapján, ami itt van, bűnösök vagyunk. A törvény alapján nincs igazságom, egy kis kitérő itt a nehéz gondolatok között, ez az igazság kérdés. Nekem sokáig, nem tudom, hogy ki hogy van vele, gondot okozott ez a kifejezés, hogy ki az igaz, meg a megigazulás. Tehát ezek olyan kifejezések voltak, amiket én nem használtam korábban ezzel összefüggésben, hanem mondjuk ártatlannak, az ártatlan kifejezést használtam ezzel kapcsolatban. És itt arról van szó, azt jelenti, ez az igaz, hogyha valaki igaz, akkor az olyan, aki nem bűnös. És aki megigazul, az megszabadul a bűneitől, igazzá válik ebből a szempontból. Tehát amikor azt mondja Pál, hogy nincsen igazságom, akkor nem arról van szó ebben az összefüggésben, hogy mindig Istennek van igaza nekem, meg nincsen soha. Tehát nem ezt jelenti, mert hogyha ugyanazt mondom, amit Isten mond, akkor nekem is igazam van, azért ezt így van, de ha nem azt mondom, akkor mindig neki van igaza. De nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy nincsen igazságom, mert én bűnös vagyok. Én bűnös vagyok, és hogyha a törvény megítél engem, akkor is bűnös vagyok, mert az pont azt mondja el, hogy bűnös vagyok. Ott van a 10 parancsolat, pont most beszélgettünk a konfirmandusokkal erről, hogy Calvin szerint az tükörfék és ösztöke. És nagyon szépen megfogalmazták, hogy a tükör az azt jelenti, hogy belenézek, és azt látom, hogy hú, hát ilyennek kéne lennem, de nem. Nem ilyen vagyok, tehát a törvény pont emlékeztet arra, hogy bűnös vagyok. Emlékeztet arra, hogy nem vagyok olyan, mint amilyennek Isten látni szeretne engem. Tehát a törvény szerint bűnösök vagyunk, hiszen a törvény mondja meg, hogy mi a helyes és mi a helytelen, hogy mi a jó és mi az, ami nem jó. Ugye a földi törvények azok emberi döntések alapján születnek, összeül adott manapság, összeül az adott ország parlamentje, és megmondja, hogy ez jó, ez nem jó. Aki jót tesz, az jól csinálja, aki nem, azt még így büntetjük meg. Tehát ez a törvény. Itt viszont nyilvánvaló, hogy nem az emberek döntik el, hogy mi a jó és mi a rossz, bár volt ezen már vita, hogy emlékszünk az Édenkertbe, hogy ki dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz, és hát az ember azt gondolta, hogy majd ő fogja eldönteni, de ez nem így van, már el van döntve. Tehát nem nekünk kell azon gondolkodni, hogy szabad-e valakit megölni, vagy elvenni a másikét, hogy egyszerűsítsük le a kérdést. Ott van, ne ölj, ne lopj. Tehát Isten eldöntötte ezeket a kérdéseket, és nekünk meg az a dolgunk, hogy megtanuljuk, és igyekezzünk betartani. Hát igyekezzünk, bár a teljes értelmezésében úgy tűnik, hogy erre az ember képtelen. Mert hogy a fő probléma ott van, hogy igazából elvesztettük ezt a képességünket. Az történt ugyanis, hogy úgy születünk meg, hogy bűnösként születünk. Bűnösként születünk meg, hiszen hogyha nem bűnösként születnénk, nem engedetlenségre születnénk, akkor úgy lenne, hogy amikor megszületik a kisgyermek, onnantól kezdve az lenne az élet célja, hogy Isten akaratát kövesse, úgy szeresse az Urat, ahogyan kell, és úgy szeresse a másikat, ahogyan a másik embert, ahogyan az Úr elvárja. De hát azért legyünk őszinték, még egy kisgyermek sem ilyen, hát még egy felnőtt, szóval meg egy nagy gyermek. Tehát azért biztos hallottak a testvérek is arról, hogy a gyerekek mondjuk már az óvodában is képesek arra, hogy egymást kipécézzék, bántsák, és így tovább. És még csak nem is kell látniuk a felnőttektől ezt a dolgot, hanem valami módon, most ezt nem részletezem, és nem is vagyok annyira otthon ebben a témában, de mint jelenség, valóság ez a probléma. Mint jelenség, ez egy valóságos probléma, a bűn, az, hogy nem szeretjük igazán Istent, és nem szeretjük embertársainkat sem igazán úgy, ahogy Isten akarja, ez valóság. Tehát innentől kezdve így élünk, és ez az, ami az életünk, de ugye az evangélium az nem arról szól, hogy bűnösök vagyunk. Az evangélium arról szól, hogy meg vagyunk mentve. De az örömhír, hogy, mert ugye ezért kell örülni, hogy meg vagyunk mentve, hogy Isten gyermekei vagyunk, az örömhír, ugye akkor örömhír, hogyha valóban szabadításról van szó. Tehát, hogyha nem lennénk bűnösök, akkor nem örülnénk annak, hogy megkegyelmeztek nekünk. Csak a bűnösnek lehet megkegyelmezni, mert a többi az megérdemli a felmentést. Tehát aki bűnös, annak lehet megkegyelmezni. És itt is erről van szó, hogy a bűn nélkül nincs kegyelem. Mármint nem úgy értem, hogy bűnösnek kell lennünk, mert azok vagyunk, hanem úgy értem, hogy ha nem látjuk, hogy miből szabadítottak meg, akkor nem tudunk neki örülni. Ha nem látjuk, hogy Isten hogyan, miből mentett meg, hogy a bűneink miatt mit érdemelnénk, akkor minek örüljünk? Hát örüljünk a semminek? Nem. Annak örülünk, hogy nem ezt érdemeltük, mégis Isten gyermekei vagyunk. Annak örülünk, hogy kegyelemből megkaptuk az üdvösséget, a bűnbocsánatot, és most már hozzá tartozunk, az ő gyermekei vagyunk. Itt van a vita, nincs igazságom a törvény alapján. Ha Isten az ő törvénye szerint, igazsága szerint bennünket megítél, akkor elbukunk. Nincs elég jó ember. Nincsen elég jó ember, aki erre meg tudna felelni. Ez egy nagy vita egyébként, ugye van egy olyan elképzelés, hogy alapvetően az ember jó, csak ki kell hozni belőle a jót. A Biblia nem így gondolja. Van egy olyan elképzelés is, hogy a struktúrákkal van a baj, változtassuk meg a rendszert, legyen egy másik rendszer, ami nagyobb egyenlőséget ad az embereknek, bontsuk le azokat a gondolatokat és azokat a struktúrákat, amik felépültek, mint család, meg egyebek, és akkor majd mindenki szabad lesz. De ez nem így van, kedves testvérek, mert a probléma ott van, hogy az emberrel van a baj. Persze lehet, hogy lehet javítgatni, csiszolgatni a struktúrákon, és én nem állítom, hogy minden rendszer tökéletes, sőt szerintem nincs is tökéletes rendszer, de az alapproblémát egyik sem tudja orvosolni, és ez a probléma az emberrel van, magával, aki bűnös, és Isten ezt rendezi, hogy megbocsát nekünk, ezt rendezi azzal, hogy Krisztus által új életet kapunk, az Isten szent lelkét kapjuk, segítségül, hogy neki hálás életet éljünk. A törvény alapján, azt mondja Pál, nincs igazságon. Hogyha Isten ítéletet tart és fog ítéletet tartani, megáll előtte bármelyik ember, bármennyire jó és bármennyire tökéletes, ő el fog bukni. Van egy nagyon jó videó erről, akinek van, majd el fogom küldeni e-mailben, ez a nem elég jó, ez úgy néz ki, elképzelik az utolsó ítéletet. Nem így lesz, de a gondolat az jó benne. Tehát nem, vagy hát nem tudom, hogy lesz, mert csak azt tudjuk, ami le van írva. Állnak az emberek sorban, és viszik az életüknek a termékeit. Ugye a fehér lapok azt jelentik, hogy valaki jót tett, a piros lapok meg azt jelentik, ugye, hogy látványosabb, hogy valaki rosszat tett. Rá kell állni az utolsó ítéletkor egy mérlegre, és a mérleg elég jó, nem elég jó, csak ennyit mutat. Ugye középen nem tud maradni, valamelyre elbillen. Jönnek az emberek, jön az egyik, néznek rá, néhány fehér lap van, ő egy nagyon bűnös, mindenki látja, hogy neki teljesen mindegy, neki vége. Így is van, nem elég jó, megy abba az irányba. Jön a következő, hát neki azért már vannak rendesen fehér lapok, mindenki bizakodik, hogy meg ő is, hogy csak, hát ha kijön. Hát de ő sem elég jó. Aztán jön a következő, hát tele van fehér lapokkal, ott dicsekszik. Szerveztem az afrikai éhezőknek koncertet, hogy támogassuk őket. Ilyen segítettem, állatmenhelyen dolgoztam, ennyit adományoztam, és büszkén megy, de azért van néhány piros lap neki, és odaáll, nem elég jó. Hát ez hogy lehet? Ő sem elég jó. És aztán még vagy kettő, és akkor jön egy másik, akinek hát egy-két fehér lap van a sok piros között, mindenki legyint már előre, hogy ennek esélye sincsen, ha a többinek nincs, akkor neki, hogy. És akkor odaérkezik, egyszer csak megérkezik egy valaki, Jézus, az van a pólójára írva, elveszi tőle a lapot, félreteszi a lapot őt, ő maga áll rá a mérlegre, és természetesen azt mutatja, hogy elég jó. És mindenki fel van háborodva, hogy ez a bűnös ember, ez hogy kerül a mennyországba. Hát így. Mert a bűnös emberek, csak bűnös emberek vannak, senki más nincs, büntelen nincsen, olyan nincs, aki megérdemli, csak olyan ember van, aki hisz Krisztusban, és elfogadta a bűnbocsánatot. Na ezek vagyunk mi, kedves testvérek, ezek vagyunk mi. Azért örülünk, mert ezt megkaptuk, mert felismertük. És az a dolgunk, hogy éljünk vele, hogy örüljünk, hogy hirdessük. Azt mondja Pál, hogy nincs igazságom a törvény alapján, úgy esélytelen lennék, hanem a Krisztusba vetett hit alapján van igazságom. Szóval a hit alapján. Kegyelemből kaptuk, hittel el kell fogadni. Hittel kell elfogadni, hogy Krisztus megmentett bennünket. Nyilván tudni kell hozzá, hogy miből mentett meg. Hát nem, azt mond, valaki mondja nekem, hogy én megmenekültem valamitől, de nem vettem észre, hát akkor nem örülök. De hogyha leesik valami, volt egy ilyen házomlás, valahol tetőomlás, valakire szegényre ráomlott, de valaki félre kap engem az omlás alól, akkor hálás leszek neki, mert tudom, hogy megmentett. De hogyha megyek az utcán és félre kap, de nem történt semmi, akkor nem leszek hálás neki. De én tudom, hogy honnan menekültem meg, tudom, hogy hová kerültem. Szóval van a hit alapján. Hiszünk? Mi a hit? Megint egy olyan kifejezés, amivel nehéz mit kezdeni. Ugye az igazság is egy kicsit nehéz kifejezés volt, a törvény is, de remélem azt megfejtettük, de mi a hit? Ugye a hit, hát itt a keresztény hitről van szó. Amikor azt, hogy hisz valaki abban, hogy Isten létezik, hát kit érdekel? Nincs jelentősége. Abban kell hinnem, hogy Krisztus megváltott engem. Hogy ő Isten fia és megváltott engem. Ez a keresztény hit. A többi nem keresztény hit. Az, amit elképzeltem, az, ami a magam módján, az nem keresztény hit. Abban nincs üdvösség. Üdvösség csak abban van, hogy Krisztus az én megváltom. Hogy nem érdemeltem meg, mégis örök életet adott nekem. Ez a keresztény hit. Az, hogy Krisztuséi vagyunk. Egyébként keresztény azt jelenti, hogy Krisztusé, ugye, igazából magyarul, vagyis, hogy Krisztus által megszabadított az ő tulajdonai, ahogy a Heidelbergi KT első kérdése mondja. Tehát megszabadított bennünket, a hit által pedig az övéi lehetünk. Hittel fogadjuk el ezt a kegyelmet. Hitáltal fogadjuk el az ingyen kegyelmet. Persze, ez eddig nagyon jó, de hogyan tovább? Azt mondja Pál, hogy ha ezt megtapasztaltad, hogyha ezt megértetted, akkor ne foglalkozz azzal, ami mögötted van, magára mondja, ami mögöttem van, azt elfeledve, mert azért van mögötte elég sok minden, ami miatt problémázhatna. Most itt csak egy részét emeljük ki a mögötte levőknek. Hát problémázhatna azon, hogy mennyi energiát fekteted bele abba, hogy az ő elképzelése szerint éljen Istennek tetsző módon. Ez volt a farizeusi élet. Problémázhatna azon, hogy hú, de kínos, hogy én üldöztem az egyházat, azt itt is leírja, ugye Damaszkuszban és azért ment. Egy csomó mindenem problémázhatna, de azt mondja, hagyjuk ezt, ez már nem érdekes. Egy valami érdekes. Isten adott egy feladatot, abba az irányba nézzek, mindegy mi volt eddig, a most számít, ezen túl hogy lesz. És azt hiszem, hogy az ezen túl, a futok egyenest a cél felé, azt jelenti, hogy Isten szent lelkét hívjuk segítségül, hogy megmaradjunk ezen az úton. Isten szent lelkét hívjuk segítségül, hogy oda is érkezzünk ehhez a célhoz, és hogy neki hálás életet, Istennek tetsző életet éljünk a mindennapokban. Ez az, ami a folytatása annak, hogyha mindezt felismertük, ha mindezt megértettük. Azonban arról is van szó, hogy még nem ott, és egy folyamatot látjuk, tehát aki fut, az még nem érkezett a célba. Nem vagyok futó igazából, mindig irigylem azokat, látom a testvéreket, akik futnak, nem megy nekem ez, vagy legalábbis még eddig nem jött be, de a lényeg az, hogy ugye annyit azért tudok róla, hogy más a futás és más a célba érés. Tehát mi még futunk, mi még nem értünk célba, nem érkeztünk meg, de ez a cél, ez biztos, hogy oda fogunk érni, de Istenben kell ehhez bízni, és benne hozzá kell ragaszkodni. Most ezt az időt éljük, már mi tudjuk, hogy az övéi vagyunk, de a megérkezés, a beteljesülés az majd ott lesz az ő kezében. Most úgy éljünk, hogy tartsuk az irányt, abba az irányba menjünk, ahová Isten hív és vezet bennünket. Mi vagyunk Isten népe, akiket elhívott, akiket megigazított, akiket megváltott, hittel ajándékozott meg, és hogy éljünk neki, az ő dicsőségére erre hív, azzal a biztos tudással, hogy mi hozzá tartozunk, és el van készítve az örök élet, mint jutalom mindannyiunk számára. Erről szól a dogmatika, remélem, hogy nem csak én szeretem ezeket a dolgokat, hanem egy kicsit sikerült megérintenie bennünket, mindannyiunkat, hogy milyen fontos kérdésekről van szó ebben az igében. Ahogy hallották a testvérek, vagy ahogy most, hogyha akkor nem, azt, hogy ingyen kegyelemből van az üdvösség, és hogy Isten arra hívott el titeket, minket, hogy hittel elfogadjuk, és az ő útját járjuk. Amen. Isten igéjére válaszolva a 458. dicséretet énekeljük. A 458. dicséretnek a második és a harmadik versét segít egy kicsit rögzíteni ezt az elhangzottakat, illetve az üzenetet. Törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egyenként vigyük imádságainkat az Úr elé. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy amikor jövünk eléd, úgy jöhetünk, mint választottak, mint elhívottak, akik felől te hoztál döntést. Urunk, mi voltunk, akik elindultunk, akik raktuk a lábainkat egyiket a másik után, hogy a te házadba érjünk. Mégis most azt halljuk, a te döntésed, hogy a tieid vagyunk. Azt halljuk, hogy minden időknek előtte eldöntötted, hogy megváltasz bennünket. És még meg sem formált szent kezed, de már elküldted az Úr Jézust, hogy ezt a tervezett megváltást a mi életünkért véghez vigyed. Köszönjük, hogy így szerettél bennünket. Köszönjük, hogy ezzel a szeretettel meg is szólítottál, hogy elhívtál, hogy legyünk a tieid, kövessünk téged, és járjunk a te követségedben a mi napjainkban. Köszönjük, hogy megőriztél és megtartottál bennünket. Megtartasz minket a hitben is, megtartasz a hozzád való ragaszkodásban, és a te kegyelmes szereteteddel megtartod minden napunkat. Urunk, köszönjük, hogy a te igéd táplál bennünket, megerősít, megőriz, és segít abban, hogy megmaradjunk melletted. Így imádkozunk a magunk hitéért, imádkozunk azért, hogy ez erős legyen, és újra megerősödjön, és meg tudjon újulni, imádkozunk szeretteinkért, akik körülöttünk vannak, gyülekezetünkért is, hogy a te kegyelmedből mindannyian együtt tudjunk téged dicsőíteni. Köszönjük, hogy gondjainkat és nehézségeinket is hozhatjuk a hálaadás mellett. Hálát adunk ezért a hónapért. Hálát adunk, hogy örvendezéssel kezdődhetett itt a templomban, és örvendezéssel kezdődhetett a kiránduláson is. Köszönjük neked a kegyelmedet, amit itt is, ott is érezhettünk és tapasztalhattunk. Köszönjük, hogy nem csak mi örvendeztünk a templomban, nem csak mi örvendeztünk a kiránduláson, hanem egész egyházkerületünk örvendezhetett az elmúlt hétvégén. Köszönjük, Urunk, hogy ennyi örömet adtál nekünk. Köszönjük a szabadítást, köszönjük a megerősítést, köszönjük életünknek a örömeit, amelyben részesítettél. És köszönjük a közösségeinknek az örömeit, Urunk Istenünk, amelynek részei lehettünk a te kegyelmedből. Urunk, olyan jó, hogy eléd hozhatjuk a gondokat is. Köszönjük, hogy imádkozhatunk az egészségünkért, imádkozhatunk a nehézségeinkért, félelmeinkért, aggodalmainkért, és imádkozhatunk szeretteinkért, családtagjainkért. Te tudod, hogy hol, melyik családban, milyen küzdelmek vannak, milyen félreértések, békétlenségek, szomorúságok, reménységek, vagy éppen reménytelenségek. Urunk, ne hagyd bennünket semmikor a kétségbeesésben, hanem erősíts meg, állj mellénk, vezess bennünket, és támogass minket. Hozzuk eléd a betegeinket. Urunk, legyél olyan, aki segít nekik, aki melléjük állsz, elhordozni a betegséget, és ahol te, a te döntésed szerint van gyógyulás, hadd örvendezzünk az ő gyógyulásuknak. Kérünk, hogy gyógyítsd a mi betegeinket, és imádkozunk azért, hogy gyógyítsd a mi emberi kapcsolatainkat is. Kérünk a te igédért, hogy az szóljon tisztán minden helyen a gyülekezetekben. Őrizd meg a csillaghegyi gyülekezetet, református egyházunkat és keresztjén közösségeinket az igaz tanításban. Imádkozom mindazokért, akik most itt vannak a templomban, vagy éppen online követnek bennünket, bárhonnan is, vagy később nézik meg az Isten tiszteletet. Hallgass meg mindannyiunk imádságát és könyörgését, és légy kegyelmes hozzánk. Hadd hozzuk eléd a békének az ügyét. Urunk, teremts békét ebben a világban. Kapkodjuk a fejünket, egyszer a járvány, egyszer a háború, infláció, nehézségek. Urunk, benned bízunk, és téged hívunk segítségül, hogy megőrizzél, és hogy hadd örvendezzünk a te szabadításodnak minden téren. Imádkozunk vezetőinkért, te adj nekik bölcsességet, hogy jól vezessék azokat a közösségeket, amelyeket rájuk biztad, gyülekezetet, várost, országot, uniót. Urunk, légy kegyelmes hozzánk egyenként is, őrizd meg az életünket, és add, hogy azzal az örömmel térhessünk haza az otthonainkba, amelyet most velünk közöltél. Az Úr Jézusért hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk össze szívünknek a könyörgését az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem az alkalmainkat, ránk következő héten a szokásos alkalmakat fogjuk megtartani. Kedden lesz az énekkarnak az alkalma, szerdán délelőtt Bibliaóra a gyülekezeti teremben, este 19 óra 15-től Bibliaóra a Zoomon, illetve a konfirmációs alkalmakat is pénteken megtartjuk. Itt szeretném hirdetni, hogy felnőtt konfirmációs tanfolyam, felnőtt keresztelési konfirmációs tanfolyam is indul a gyülekezetben. Szeretettel ajánlom mindenkinek, aki szívesen venne ezen részt, és azoknak is mondjuk el, akiket érinthet ez a lehetőség. Ez a tervek szerint szerda esténként lenne, 6 órától 7 óráig. Tehát szeretettel kérem, hogy akik szívesen jönnének, jelentkezzenek. A szeretettel hirdetem, hogy ebben az évben is van a gyülekezetben, ja igen, ránk következő vasárnap, istentisztelet 10 órakor és gyermekistentisztelet, alma akció, szabolcsi alma akció. Sokan már jelentkeztek, némelyek rendezték is a dolgokat. Akik nem jelentkeztek online, istentisztelet után, elköszönés után állok mindenki rendelkezésére, vagy akik most szeretnék rendezni azokat a dolgokat, amiket írtam, úgy szintén. Tehát nem mondok erről többet, mindenkinek személyesen, szívesen adok tájékoztatást. Egy kis évforduló is van, hát igazából kettő is. Az egyik az, hogy azért is hálát adok, hogy majdnem 17 éve állhatok ezen a szószéken. Ez ugye október 12, még arrébb van egy kicsit, illetve azt hiszem, hogy október 13, illetve még egy másik hálaadás is, ami erre az időszakra esik, hogy 12 évvel ezelőtt, bár 10-én úgy emlékszem, avattuk fel a gyülekezeti terembe a hímzéseket, amik a falat díszítik. Csak hadd osszam meg az örömeimet a gyülekezettel és a hálaadásomat. Előre tekintve, október 22-én őszi csendes napot tartunk a gyülekezetben. 9 órakor fog kezdődni ez a szombati alkalom, és közös étkezéssel zárul. Úgyhogy rövidesen hirdetjük is, hogy aki jön, az jelentkezzen, mert jó lenne tudni, hogy 60 vagy 80 személyre kell főzni. A október 30-án lesz az őszi úrvacsorai alkalmunk, hálaadás az új borért, ugye ez az alkalma, de ez egy nagy őszi hálaadás mindazért, amivel Isten ellátott bennünket. Szeretettel várjuk erre az úrvacsorás alkalomra a testvéreket. Október 31-én a reformáció emléknapja, felújítjuk a Békásmegyeri gyülekezettel az együttműködést. Itt a mi templomunkban fogjuk folytatni Siposabb Álmos nagytiszteletű igehirdetési szolgálatával, és most annyi változás van, hogy mivel úgyis előző nap van az úrvacsora, most nem lesz úrvacsora, hanem egy reformációi emlékbeszéd, egy rövid emlékbeszéd fog elhangozni. Illetve ez azt is jelenti, hogy vendégül látjuk a Békásmegyeri gyülekezetet, közös szeretett vendégséggel, úgyhogy ezt is a testvérek szívére helyezem. Még egy alkalom, amint látszik, meg amint talán lehetett látni, hazaérkeztünk a gyülekezeti kirándulásról. Emlékekkel, örömmel és hálaadással jöttünk, amit szeretnénk megosztani november 18-án a gyülekezettel is, szokásos módon, gyülekezeti terembe, képekkel, beszámolóval, olaszos ízekkel, tehát ami eddig is volt. Ott majd fogom hirdetni, de már előre mondom, hogy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Illetve Cirok Árpádné nagytiszteletű asszony ígérte, hogy néhány gondolatot megoszt velünk a kirándulásról, hogy mindenki egy picikét része legyen ennek a kalannak, aminek mi 57-en részei voltunk.
Rövid leszek, megígérem, csak néhány gondolatot szeretnék mondani. 29-én útnak indultunk, 57-en, ugye? 57-en, és vasárnap ma egy hete érkeztünk haza.
57-en?
57-en. Nagyon különleges volt abból a szempontból, hogy a békásmegyeri testvérek is voltak velünk, illetve az Óbudai Evangélikus Egyháznak a lelkésze és a felesége. Tehát egy ilyen ökumenikus együttlét volt. Dogmatikai kiképzést ott is kaptunk a nagyszűzteletű úrtól, mert ezzel kapcsolatban kezdődött el. Négy csodálatos helyszínen voltunk, ahol a emlékműveket áhítat volt, megemlékezés és koszorúzás. Az első Szlovéniában volt, nem biztos, hogy tudom, Gorjanszkó?
Gorjanszkó.
Köszönöm. Gorjanszkóban, a másik három pedig már Olaszországban, Montegrappában, Asziágóban és Roverétóban. Az a Montegrappai az, ami egészen fantasztikus volt, tehát egy monumentális emlékmű, és ott, ezek úgy zajlottak ezek a megemlékezések, hogy volt egy áhítat a nagytiszteletű úr részéről, Szántó Balla Gábor testvérünk mindig egy oda vonatkozó irodalmi művet felolvasott, verset vagy könyvrészletet, és elénekeltük a himnuszt. A zászlót vittük magunkkal, és utána volt a koszorúzás. Mindegyik nagyon szép volt a helyszín, az Asziágó is az egészen fantasztikus volt, mint egy templom. Tehát olyan volt ez az emlékmű, ahol egy részkönyvben voltak felsorolva az áldozatok nevei, végtelenül megható volt. Ami engem nagyon megfogott, Bassanóban voltunk egy emlékmúzeumban, ahol az egyik vitrínben volt egy kereszt. Ez a kereszt egy valami leesett fémdarabka, vagy ilyen szöges drót, és ahogy találta az a szegény, aki egy fadarabot, ami ott volt körülötte, abból nyilván a bicskájával összeállított egy keresztet. Olyan megdöbbentő volt, és az jutott eszembe, hogy amikor már semmi nem volt, semmi kapaszkodó nem volt, ez volt a kapaszkodó, ez a kereszt, amit ő ezekből a leesett darabokból összeállított. És eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy mennyire fontos az életünkben, hogy mindig bárhol vagyunk, vagy bármilyen helyzetben vagyunk, hogy fel tudjuk mutatni a keresztet az életünkben. Aztán a legutolsó, ami már tulajdonképpen a békeharang volt, Roverétóban, ahol az ágyúból öntötték ezt a békeharangot, és tulajdonképpen a megemlékezéseinknek ez volt a negyedik állomása, de akik szervezték, dr. Radics Orsolya és Váci Marika, az édesanyja, olyan csodálatosan köré szervezték még a négy megemlékezés köré a szebbnél szebb helyeket, hiszen voltunk a Gardató partján, Riva del Gardában, aztán a szerelemvárosa Veronában voltunk ma egy hete, 26 fok volt, napsütés, fantasztikusan szép helyeken jártunk. Bassanóban, soha nem hallottam még ezt a városnak a nevét Olaszországban, pedig jártam egyszer-kétszer, és egy olyan csodálatos helyre érkeztünk, a Brenta folyó, jól mondom, Brenta? Brenta folyó partján, úgyhogy szóval nagyon szép volt a szervezés, és tulajdonképpen köszönetet szeretnénk mondani a szervezésért, hogy minden igényünk ki volt maximálisan elégítve, és szeretnék köszönetet mondani, nagyon kedves dolog volt, amikor elindultunk, akik velünk voltak a korábbi alkalommal, Bartók Zsuzsa és Zsófikánk. Bartók Zsuzsa odajött 3-6-kor a buszhoz, és hozott egy tál süteményt egy igével, és Zsófinak a süteményes táját pedig a lánya hozta nekünk, nagyon jól esett. És hiányoztatok azok, akik velünk voltatok a korábbi első két kiránduláson, és most valami miatt nem lehettetek velünk. Köszönetet szeretnék mondani, tehát ezért azt gondolom az egész gyülekezet nevében. Solideo Gloria!
Köszönjük szépen! Jól kezdődött ez az október, tudom, hogy tudjuk, hogy itt a gyülekezetben és Zoli bácsi szolgálatával, nyugdíjas lelkipásztorunk szolgálatával és a unoka keresztelőjével, tehát mindenütt ünnepeltünk és örültünk, és mi is örültünk a buszon, mert vasárnap pont Cirok Marika, Cirok Árpádné nagytiszteletű asszony volt az, aki a vasárnapi igét, az áhítatot, ugye ezt mi áhítatnak neveztük a buszon, amikor reggel elindultunk, ő hirdette az igét. Úgyhogy hálaadással és örömmel kezdődött ez az alkalom, és hálaadással szeretnénk majd október 30-án befejezni az úrasztalánál is. És természetesen november 18-án szeretettel várunk mindenkit, hogy átadhassuk ezt az élményt. Az istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük, a záró ének után az áldás, és legvégül nemzeti imádságunk, a himnusz következik. A 445. dicséretet fogjuk énekelni. A 445. dicséret így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam.
Thank you.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.